Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, vasárnapi istentiszteletünk kezdetén a 264. számú dicséretnek az első versével dicsőítsük Istent. A 264. számú dicséretnek az első verse így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 421. számú dicséret éneklésével. A 421-es dicséretnek énekeljük mind a négy versét. Az első vers így kezdődik: tudom, az én megváltóm él.
Thank you.
Helyünkön maradva hallgassuk meg a heidelbergi KT-nak, református hitvallásunknak mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
104. kérdés. Mit akar Isten az 5. parancsolatban? Azt, hogy szüleimnek és valamennyi elöljáromnak minden tiszteletet, szeretetet és hűséget megadjak. Minden jó tanításuknak és büntetésüknek magamat illő engedelmességgel alávessem, és az ő vétkeik és szeszélyeik iránt is türelmes legyek, mivel Isten minket az ő kezük által akar vezetni.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon a Máté szerinti evangéliumból, az evangélium 25. részéből, a 25. rész első 13 verséből. Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a 10 szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették a lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak, éjfélkor azután kiáltás hangzott, ime a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosokhoz: adjatok nekünk az olajotokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: hát ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre, azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: uram, uram, nyis ajtót nekünk! Ő azonban így szólt: bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által, halljuk a te igédben, vannak idők, és te voltál az, aki emlékeztettél bennünket arra, hogy ezek az idők tudnak gonoszak is lenni. Úrunk, mennyi kihasználatlan idő van mögöttünk, mennyi idő, amit nem rád szántunk, mennyi idő, amit eltékozoltunk, amivel nem úgy bántunk, hogy az neked tetszésedre legyen. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy sokszor nem jól bánunk az idővel. Máskor meg magunk akarjuk uralmunk alá venni, beosztani úgy, ahogy nekünk tetszik, úgy rendelkezni, ahogy nekünk jól esik. És nem figyelünk rád, sem az idők jeleire, hogy mi az, amit te akarsz, mi a te dolgod. Köszönjük, hogy a te akaratodból összegyűjtöttél bennünket, hogy halljuk a te üzenetedet, szent lelkeddel megszólítsál bennünket, hogy együtt dicsőíthessünk téged. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy szent lelked által itt vagy közöttünk, és a te kegyelmedből ismerhetünk téged, és hallhatjuk a te szavadat, és adsz erőt, hogy kövessünk téged. Urunk Istenünk, hálát adunk kegyelmedért, szeretetedért, amit megtapasztaltunk az életünk során. Köszönjük, hogy mellettünk álltál a nehéz időkben is. Hálásak vagyunk, Urunk, mert bűneink ellenére nem taszítottál el bennünket. Türelmes voltál hozzánk, amikor sokszor kellett szólítani, amikor nem úgy hallottuk a te szavadat, nem úgy engedelmeskedtünk, ahogy hívtál. Köszönjük, hogy te mégis kitartottál mellettünk, nem mondtál le rólunk, hanem még erőteljesebben adtál lehetőségeket a veled való találkozásra. Most kérünk, hogy áld meg ezt a találkozást, hadd lehessen szent lelked által valóban és a Te igéd által a veled való találkozás alkalma. Jövel, Urunk, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjére és Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljük a 162-es számú dicséretünknek a harmadik és negyedik verseit. Harmadik és negyedik verseket énekeljük, közben pedig a gyermekek a gyermekisten tiszteletre tudnak menni, majd ahogy elkezdjük, annál az ajtónál szeretettel várjuk erre az alkalomra a gyerekeket. Tehát a 162. dicséret harmadik verse így kezdődik: úgy kívánkozik a mi lelkünk Te szent igédhez. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a Máté szerinti evangéliumban, a felolvasott szakaszban, amelyből most újra olvasom, Máté 25.13-at. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Máté evangéliumának olvasása során elérkeztünk a 24.-25. részhez, amit úgy is szoktak emlegetni, hogy kis apokalipszis. Nem azért kicsi, mert az apokalipszis kicsi, hanem viszonylag rövidebb, mondjuk, mint a Jelenések könyve egészében szólva, amit lehetne ilyen nagy apokalipszisnek mondani, de hát valójában annak az a műfaja. Ez egy műfaji kérdés, vagy legalábbis egy olyan terület, amelyről a Biblia szól, és ez pedig az, ami előttünk van. Ugye szoktam mondani, hogy Bibliában sok történet van, nagy történetek vannak, és van olyan történet is, ami még meg sem történt, hanem ami majd meg fog történni, mert hogy ilyen módon a Biblia elkezdődik valahol a teremtéssel, és majd befejeződik egy új teremtéssel, és ez már a Jelenések könyve. Úgy kezdődik a szakaszunk, hogy hasonló az Isten országa, hasonló a mennyek országait így nevezi, és egy példázatot mond el. Ez a példázat a 10 szűzről szól, és egy mennyegzőről. Ugye kicsit furcsa maga az egész helyzet nekünk, hogy többször végigolvastam, nézegettem, hogy most akkor hogy is van ez? Egészen másképp zajlik, mint a mi esküvőink, habár ez az esküvő dolog, ez mindig másképp van. Voltam néhány ilyen mennyegzőn gyerekkoromban, voltam lelkészként is, előfordultam egyen-kettőn, vidéken inkább, de még errefelé is előfordultam. És hát látszik, hogy mennyire más szokások vannak, nem is tudom, ilyen gyertyázások, meg mit tudom én, mik vannak most, mik a divatok az esküvőkön, milyen játékokat játszanak. De valamikor, ugye gyerekkoromban, hát egy falusi esküvő az úgy nézett ki, hogy mindenki gyülekezett, és ebben hasonlít egyébként egy kicsit ehhez az esküvőhöz, ott, ahová tartozott, hogy a vőlegénynek a családjához tartozott, akkor oda kellett menni, hogyha a menyasszony családjához, akkor oda kellett menni. És akkor ott voltunk egy darabig, ott is volt valami vendéglátás, és akkor elindultunk a vőlegény családjától a menyasszony házáig. Nyilván, hogyha egy faluban volt, hanem akkor buszozni, autózni, akármit kellett csinálni. Oda értünk, egyébként itt egy vicces jelenet zajlódott le. A megboldogult nagybátyám nagyvőfényként is ténykedett, és nagyon viccesen tudta ezeket a dolgokat megszervezni, mert ki kellett kérni a menyasszonyt. Hát így működött, és akkor hát meg volt szervezve, hogy előbb kijött valaki, egy férfi, aki be volt öltözve egy ilyen nagyon csúnya nőnek, aztán kijött egy idős néni, aztán kijött egy fiatal, tehát így mentek a vicces dolgok, és legvégül persze aztán kiadták a menyasszonyt is. Egyik élményemet hadd osszam meg, hogyha már így elkezdtem, a legizgalmasabb vagy a legérdekesebb az volt, amikor a faluba két esküvő volt, és a két, ja igen, és a menyasszony házától mentünk aztán utána előbb a, hát akkor nem is tudom, hogy hívták ma, polgármesteri hivatal, községháza volt talán, vagy a tanácsháza, ez volt a neve, köszönöm a bólogatást, és onnan a templomba, mert azért arra felé még ez is divat volt, és hát mi már jöttünk a templomból, és mentünk visszafelé, arra a helyre, ahol majd a sátor megvolt, meg már főzték a dolgokat, meg már, és akkor a végén ment elől a menyasszony vőlegény, és a végén a sornak meg mentek, akik húzták a zenét, hát így mentünk végig a falun, ugye ennek volt, mindenki kijött, nézte a menyasszonyt, nagyon izgalmas volt, és egyszer jött szembe egy másik menet, akik még az elején voltak, és akkor néztük, hogy most mi lesz, és akkor megálltak, és a két nagyvőfény oda ment egymáshoz. A nagyvőfénynek jellemzően egy bugykos pálinka volt a kezében, és egymást megkínálták egy-egy pálinkával, megitták, és mentünk tovább, és úgy integettünk egymásnak, ahogy elmentünk egymás mellett. Bocsánat, nekem ez egy olyan élmény volt, és ezt el kellett mondanom a mennyegző kapcsán. Tehát Izraelben is így ment a mennyegző, hogy egyik a külön-külön zajlott eredetileg. Tehát külön ünnepeltek az egyik, külön a másik rokonságnál, vőlegénynél, menyasszonynál. Nyilván akik hallgatják Jézust, azok jobban ismerik ezeket a szokásokat, mint mi itt most, közel 2000 évvel később, de mindenképpen volt egy egyik helyről menet a másik helyre. A tízszűz, hát ők a menyasszony barátnői igazából, és hát ennek is van ma egy szerepe, tehát ma is van a menyasszonynak barátnői. Nem vagyok nagy mennyegző szakértő, úgyhogy megyünk tovább, és hogy és igazából róluk szól, ők vannak a példázatnak a közepén. Láttam egy filmet, vagy dokumentumfilm volt, nem is tudom, egy mai hithű zsidó családban levő esküvőről szól, és ott például táncolni, külön szobában táncolnak a férfiak, és külön szobában táncolnak a nők. Tehát egy sok érdekesség van ebbe a dologba. Hát felénk ez már nem, ilyet már nem láttam, mondjuk, de legalábbis felénk nem így volt. Hanem együtt ment a mulatozás, meg az örvendezés. Szóval igazából a történetünk azzal indul, hogy hasonló lesz a mennyek országa, és hát a tíz szűz van a középpontban, és nem annyira a mennyegző, az inkább csak a kerete ennek a történetnek. Ugyanakkor maga a kép egy olyan kép, amely mindenképpen arra indít bennünket, hogy kicsit többet lássunk bele, mint amennyi a történetben le van írva. Ugye a Bibliában ez a kép, hogy menyasszony vőlegény, ez arról szól, hogy vagy azt szokta meg személyesíteni, vagy azt szokta kiábrázolni, hogy milyen Istennek a viszonya az ő népével. Ugye az Ószövetségben a hűséges fél az Isten, és a menyasszony, vagy hát a feleség az Izrael, és Izrael mindig hűtlen egyébként, ezzel problémák is vannak, és ugyanígy az Új Szövetségben a vőlegény az Krisztus, és a menyasszony pedig az egyház, ugye itt a hasonló a mennyek országa, tehát erre emlékeztet, az egyház, tehát ezt a kapcsolatot mutatja, ezzel szemlélteti az Istennek és az ő népének a szövetségét és a kapcsolatát. Habár ugye ennek van egy fordítottja is, egy új szövetségi levélben, ahol ehhez a kapcsolathoz hasonlítja magát a házasságot. Tehát egy nagyon fontos szerepe van a házasságnak a Bibliában, a férfi és a nő kapcsolatának, hogy ezt a példát használja a Biblia. Tehát egy valamivel többet is fel kell fedeznünk arról, mint sem, hogy vannak okos, jól gondolkodó, és hát ostoba, majdnem, hogy így is lehetne, csak olyan finoman fogalmaz a Biblia fordítani, ostobák is. Várják, hogy megérkezzen a vőlegény, ez elhúzódik, és ugye lámpás, olajlámpás van, valaki felkészült, van, aki nem készült fel, hogy legyen elég olaja. És hát... Ha nincs olaj, nincsen világítás, és ez a felkészülés az egyik, amire fel akarja hívni a figyelmünket az ige, mert hogy ugye azért okosak ezek a szüzek, mert ők felkészültek arra, hogy esetleg több időre is szükség lesz a világításra. Persze nekünk egy picit könnyebb a dolog, nem tudom, hogy lehetne ezt elmagyarázni, talán úgy, hogy nem tudom, viszünk még valami töltőt a telefonhoz, hogy külön töltsük, tehát valami ilyesmi, mert hogy ugye abban az időben nem volt villany, nem volt semmi, hanem elemlámpa sem, hanem olajmécsessel világítottak. Ugye ez az olajmécses az, amiről szó van, amikor arról olvasunk a Zsoltárok könyvében, hogy lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága, tehát egy ilyen mécses világítja az ösvényt, és hát ott is ugye a sötétben egy ösvénynek a megvilágítására kell egy olyan eszköz, amivel nem tévesztjük el. Hát minden, nem egy reflektorra kell gondolni, de azért a célnak megfelel, hogy ott tartsa a lábunkat a helyes úton, és azt lássuk, amit látni kell. Talán egy kicsit azt is jelenti, így utólag visszagondolva, hogy nem össze-vissza pislogunk, hanem odafigyelünk, oda koncentrálunk az útra. Szóval a felkészülésről szól először is ez az ige, hogy hogyan készülünk az Istennel való találkozásra. Hogy ez van az életünkben, hogy hogyan készülünk, hogy sokféle találkozás van, egyáltalán fontos ez, befektetünk-e ebbe, végig gondoljuk-e, a mi oldalunkon, az Isten és az embernek a kapcsolatában, a mi oldalunkon, hogy állunk ezzel a kérdéssel, hogy mit foglalkozunk-e egyáltalán vele, vagy hát ahogy jön, tehát megfogja a lámpást, viszi, vagy előre tervez ebben a kapcsolatban, előre tervez abban, hogy hogyan is lesz mindez, mi az, amit nekem kell megtennem. Van valami, amit nekem kell megtennem. Foglalkozok-e ezzel, vagy csak hagyom, hogy úgy menjenek a dolgok. És hogy ez a találkozás is egy érdekes kérdés, hogy ez melyik találkozás. Ezen is vitatkoznak kicsit a teológusok, bár az irány, így a kis apokalipszis kapcsán az, hogy az Jézus eljövetele, és a 13. vers, amit felolvastam, ez is erre emlékeztet, hogy Jézusnak, vagy erre utal, hogy Jézusnak az eljöveteléről van szó. Jézusnak az eljöveteléről, az újra eljöveteléről, úgy összességében a történetekben, de egy kicsit talán több is, vagy másképp is lehet érteni. Az, hogy a nép és Jézusnak a találkozása, ugye részben talán Izraelnek és a Messiásnak a találkozására is vonatkozik, hogy akkor ott mi fog történni, hogy Izrael felkészült-e arra, hogy találkozik a Messiással. Hát van, aki felkészült, van, aki nem. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogy van, aki így, van, aki úgy. A 10 szűz története is szól erről, van, aki így, van, aki úgy. Hogyan készülünk? Mi az, amit beleteszünk ebbe? Hogy tudatos-e ez a készülés, akár a mi életünkre tekintve, akár az örök életre tekintve, akár a földi életünkre tekintve maga, ami utána jön, tudatos-e ez a készülés? Vagy inkább csak úgy szokásból van az Istennel való találkozás. Nem baj a szokás egyébként, a rutin az egy nagyon jó dolog, a jó rutin nagyon jó dolog. Hadd mondjak el a jó rutinről egy kis történetet, ami nekem nagyon megtetszett. Arról beszélgettünk még a teológián, akkor még csak professzor volt, később lett püspök, Bölcskei Gusztávval, hogy hát a vasárnapi templom, miért járunk vasárnap templomba. És hát mondott mindenki ilyet. Olyat mondta valaki, hogy hát, hogyha indítatást érez, akkor megy, hogyha úgy érzi, hogy szüksége van az Istennel való találkozásra, akkor megy, megnézi, hogy ki prédikál, akkor megy, tehát mindenféle volt. Ugye a nagy templomban ott sok lelkész volt, van Debrecenben, és akkor meg lehetett nézni akkoriban, hogy na ki szolgál, és hát ilyeneket. És akkor megkérdeztük, hogy és a professzor úr mikor, miért megy. Azt mondja, megszoktam. Néztünk rá, szokásból, mert hogy ez a vasárnapi rend, hogy felkelek és megyek a templomba. Kicsit úgy nem értettük a dolgot, de mondta, hogy mi azt hiszitek, hogy mindig olyan jó prédikációt lehet ott hallgatni? Mondtuk, hogy hát nem hittünk semmit, meg hát hogy mertük volna megkritizálni mint a nagypapokat fent a debreceni nagy templomnak a hatalmas szószékén. De azt mondta azért, mert hogy ez az ő életének a szokása, a rendje, és hogy ezért megy. Szóval van jó rutin is igazából, meg van rossz rutin is. A jó rutin az, hogy az Isten akarata szerint igyekszem az életemet berendezni. Nem baj az, hogyha jó a rutin, de azért valami, Jézus beszél arról, hogy valami tudatosság is kell ebben. A tudatosság pedig az, hogy tudjuk, hogy mi történik. Nem a templomban, mert az olyan jó, hogy tudjuk. Egyébként arra való a liturgia, hogy tudjuk, és ha valaki megbontja a liturgiát, akkor zavarba jövünk. Most felállni kell? Leülni kell? Most akkor a mi atyánkra álljunk fel, üljünk le? Ez ilyen bonyolult kérdés. Pont a rádai napokon voltunk, és ott is volt egy ilyen, hogy elkezdődött a mi atyánk, nem láttuk a szolgálót, és akkor valaki felállt, valaki nem. Akkor menet közben, tehát hogy olyan, nem tudtuk, hogy mi a rend, és akkor ez kicsit megzavarja az embert. De szóval jó az, hogyha tudjuk, hogy mi a rend, vagy hogy mi a helybeli szokás, akkor emiatt izgulni egyébként se kell szerintem. De hogy igazából valami más tudatosságról beszélek én, arról, hogy az Úr, hogy ismerjük az Urat, és tudjuk, hogy hová tartozunk, tudjuk, hogy hová tartunk, és tudjuk, hogy az ő népének a tagjai vagyunk. És hát ebbe teszünk bele dolgokat, és igyekszünk úgy rendezni az életünket, hogy ennek megfelelően éljünk a mindennapokban, és ennek megfelelően éljünk az ünnepnapokban is. Késik a vőlegény. Igazából ez egy érdekes helyzet, mert nem kéne késnie, de késik, valami oknál fogva, nem tudjuk, hogy miért, és hát így kevésnek bizonyul az eredetileg elkészített olaj a lámpásba öt embernél, vagy öt szűznél, és ilyen ekkor jön valaki, kiáltás hangzik, ime a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Tehát most közeledik a vőlegény, de már este van, azért este van, kell a lámpás, szükség lenne rá, és akkor hát kiderül, hogy a dolgot nem lehet úgy megoldani, hogy megosztják az olajat, mert arra meg talán nem elég mindenkinek, ezért el kell menni olajért, de mire visszaérnek, megérkezik a vőlegény, és bezárják az ajtókat. Megint egy kicsit furcsa, tehát Jézus egy kicsit alakítja azt a történetet, ami lezajlana, mert igazából hát valószínűleg beengednék őket. De itt nem engedik be, és ennek üzenete van, mert ott a zárás, addig tart a lehetőség, és utána ez véget ér. És innentől is látjuk, hogy nem csak arról van szó, hogy itt valaki bölcsebb, valaki meg kevésbé bölcsebb, hanem arról is van szó, hogy bizony az, hogy ki az, aki részt vesz az Istennel való találkozásba, az ott már nem dől el, az előbb dől el. Aki bement időben, az bent van, és aki nem ment be időben, az nincs bent. És persze, ezt ne úgy értsék a testvérek, hogyha valaki mondjuk tegnap előtt volt a templomban valahol, vagy hallotta Isten igéjét, és azt mondta, hogy nem, hogy akkor már örökre el van veszve, de azért van egy határ. És ez a határ, ez nagyon éles. Ez a határ, ez nagyon éles, nem más, mint a mi életünk. Addig, amíg élünk, addig tudunk bemenni. Utána nem. Addig dől el az Istennel való kapcsolatunk, hogy hogyan reagálunk az ő hívására, amíg élünk. Most kell választ adni. Később már nem lesz lehetőség választ adni. Persze nem tudjuk, meddig élünk, nem tudjuk, meddig tudunk választ adni, nem tudjuk, hogy meddig szól ez a hívás. Persze lehet, hogy nem, hogy még nagyon sokáig élünk, lehet, hogy még nagyon sok lehetőségünk lesz, csak valahogy elsodródunk az Isten igéje körül, más információk jönnek, mert ugye vannak más erők is, amik meg azon igyekeznek, hogy a lehetőségektől is vigyenek bennünket. Meg ahhoz igyekeznek, hogy jó nagy zaj legyen, hogy ne halljuk az Istennek a szavát. Meg azon igyekeznek, hogy valami módon másra figyeljünk. Tehát lehet, hogy a pillanat az megvolt, a lehetőségünk megvolt, míg az életünk is jó hosszú ideig zajlik, de egy olyan környezetben, ahol nem halljuk meg Istennek a szavát, akkor megint csak eldőlt. Ugye azt olvassuk korábban is, hogy úgy jön el ez az alkalom, hogy a szétválasztás fog történni. Ez a szétválasztás, ez többször is megjelenik. Valaki Isten gyermeke, és valaki nem. Most még együtt él Isten gyermekei, a választottak, és a nem, azok, akik nemet mondtak. Egy munkahelyen dolgozunk, egy városban élünk, egy üzletben járunk. Sőt, lehet, hogy valaki, aki nem mondott igent, néha még a templomban is megfordul. De akkor ott egy komoly szétválasztás történik. Ez a szétválasztás, amiben az Isten néi, az Isten gyermekei, akiket magához vesz, és azokat, akik nem választották őt. Korábban Noé korát említi a 24. vers, amikor is, 24. rész, amikor is, ugye az történik, hogy jön az özönvíz, és amikor jön az özönvíz, akkor van, hogy mindenki, majdnem mindenki elpusztul, de Noé nem, mert Noé az Istennel járt. Tehát, hogy igazából nem ott dől el Noénak a sorsa, amikor jön az özönvíz, hanem ott dől el, hogy ő az Istennel járt. Tehát ott dől el ez a történet, nem egy véletlenszerű dolog, hanem mivel ő Istennel járt, Isten még amikor megharagszik a bűn miatt az egész világra, még akkor is megmenti Noét. Egyébként Noé történetében ez a hatalmas, nem az, hogy jaj, de jó, hogy ő megmenekült, hogy Isten megharagszik, és az úgy hangzik a döntés, hogy elpusztítok minden élőt, mert csak a bűn, a lázadás, a velem szembeni magatartás és az szeretetlenség van, nem szeretik az emberek se, Istent se, egymást nem szeretik. De miközben ott van, mégis megjelenik a kegyelem, de Noé maradjon. Noé meg a családja az maradjon, és érte maradjanak, én úgy gondolom, hogy érte marad az összes élőlény is, akiket felvisz a bárkára. És ez így lesz majd a utolsó ítéletkor is, hogy azok, akik Isten gyermekei, azokat ő megtartja. És hát akik meg nem döntöttek mellette, hát annak is lesz következménye. És hogy ez egy nagyon erőteljes dolog, és azzal mondja el Jézus, hogy akkor már nincs lehetőség ennek a változtatására. Az ajtót bezárták. Nem ismerlek titeket. Aki nem ismert engem az életében, azt én sem fogom ismerni. Aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, mondja Jézus, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Aki megtagad engem az emberek előtt, vagyis hogy nem lesz Istennek a gyermeke, azt én is megtagadom a mennyei atyám előtt. Kicsit talán túl keményen is hangzik, mert egyik oldalon azt olvassuk a Szentírásban, hogy hát azért az Isten szeretet, és ezzel a szeretettel hívogat bennünket. Meg imádságban is mondtam, hogy milyen türelmes. Ezt én is megtapasztaltam, hogy velem is milyen türelmes az Isten. Az engedetlenségeim, a bűneim ellenére, annak ellenére, hogy nem úgy élek, meg nem úgy cselekszem, meg nem úgy igyekszem, ahogy méltó lenne ahhoz az elhíváshoz, amivel Isten engem nem mint lelkészt elsősorban, hanem mint az ő gyermekét elhívott. De milyen türelmes az Isten. És olyan jó, hogy ezzel a türelmes szeretettel vesz körül. És milyen jó, hogy az evangélium hangzik, ami arról szól, hogy jöjjetek, elközelített a mennyek országa. Isten kitárta a kapuját. Lehetőség van arra, hogy elfogadjuk a bűneink bocsánatát, hogy megvalljuk az engedetlenségünket iránta, és elfogadjuk azt, amit Jézus Krisztusban kapunk. Ez a kegyelem. És ezzel a kegyelemmel jelenik meg az Úr Jézus. Ezzel a kegyelemmel indulnak útra az apostolok. Csak hogy azt is elmondja Jézus itt, hogy azért ez egyszer véget ér. Nem a kegyelem ér véget, a döntés lehetősége, meg a hívogatás ér véget. Ott már nem hívogatja a kívülmaradottakat. Akinek van, aki tud gondolkodni és megérti, az elfogadja az Urat. És aki nem, az pedig kívülmarad. Nagyon kemény ez a döntés. Van üdvösség és van kárhozat. Az örömhír az, hogy a miénk az üdvösség, és ennek kell örvendezni. És hogyha ez ennyire fontos dolog, és hogyha másokért aggódunk, akkor valahogy nekik el kéne mondani. Valahogy nekik hozzá el kéne mondani, meg kéne tudniuk azt, hogy van kegyelem. Hogy van kegyelem, és hogy ne, ugye van az ének, hogy egy lélekért se érjen vágya téged, erre vonatkozik. Nem arra, hogy én megmenthetek bárkit. Ó, de hogy menthetek én meg bárkit. Egyedül a Krisztus kegyelme menthet meg bárkit. De én elmondhatom. Énekeltük, bár a világ gunyol nevet. Néha nem könnyű ezt elmondani. Nem könnyű elmondani, mert nevetségesnek tartják, mert olyan dolgokat mondanak, mert fejünkhöz vágnak ezt, azt, amaszt, de hát ugye igazából a sátán azon igyekszik, hogy az emberek ne jussanak el erre a döntésre. Nagyon furfangos, nagyon összetett, mindenféle módon, néha még ugye nagyon is jónak, meg erkölcsösnek álcázva saját magát, próbálja lebeszélni az embereket, hogy Isten gyermekeiként éljenek ebben a világban. De nekünk az a dolgunk, hogy mégiscsak ráfigyeljünk. Szóval bármennyire kegyetlennek is hangzik ez a rész, hogy az ajtók bezáródnak, és hogy azt mondja, hogy bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket, ugye ezzel szemben ott áll a Jézus a jó pásztornak a története, amikor is a Jézus ismeri az övéit, ismeri az ő juhait, az ő nyáját, név szerint ismeri, és hogy azok hallják a hangját, és hogy mindenkit egyenként szólít, és mindenkit egyenként hív, és mindenkit egyenként megtart. Ez az ismerlek benneteket. Tudok rólad, egy ilyen igét kaptam, tegnap igéket kaptunk, és akkor ez a rádai napokon voltunk, mindenki kapott egy igét, és hát meg kellett osztani a többiekkel, és így kezdődött az igém, hogy tudok cselekedeteidről. Mondom, rosszul kezdődik, amikor édesanyám ilyet mondott, az már nem kezdődött jól, hogy tudom a dolgaidat. Általában ez nem dicséret következett utána, de ha az Isten másképp tud a mi cselekedeteinkről, ismer bennünket. Tudja, hogy kegyelemre szorulunk, tudja, hogy szükségünk van az ő szeretetére, és hogy igazából ez az, ami ez az ismeret az, amivel többek lehetünk. Ismer bennünket az Úristen, mi ismerhetjük őt, mi dönthetünk mellette, és akkor innentől kezdve mi hozzátartozunk, mi bementünk azon az ajtón, ami egyszer bezárul, sőt, nem az, hogy bementünk, mi belül vagyunk, már most bent vagyunk, már most Isten gyermekei vagyunk, nem csak az eljövendőben. Itt ugye az egész mennyek országáról szól, a mennyek országának a tagjai vagyunk. És onnantól kezdve ő tart meg ebben, ő őriz meg ebben, ő lesz az, aki táplál ebben, aki segít, aki a megbocsátásával újra megújít bennünket minden időben. Egy mennyegző, ami azért jó esetben egy nagy öröm, mert egy nagy kezdés, hát néha sírás is, emlékszem, hogy hát régen kicsit ez úgy másképp volt, nem is tudom, minden másképp volt egy kicsit, nem jobb volt, csak másképp. És emlékszem, hogy a megboldogult nagybátyám olyan szavakkal tudta kikérni, és aztán búcsúztatni a mennyasszonyt, hogy ott az egész család sírva fakadt menet közben, ez így volt. De tehát van egy ilyen része is a mennyegzőnek, egy új helyzetről szóló része, de azért akkor is öröm, még a sírások között is öröm. Öröm a mennyegző, és öröm az, hogyha valaki el tud indulni egy új közös életben. És ez a mennyegző pedig, ez mégis megint öröm, mert mi is elindulunk az Úrral való közös életben, a vele való járásban, örvendezünk, és a sírás is az örömnek a sírása, örvendezünk, hogy hozzátartozunk, hogy bennünket kiválasztott, hogy mi vagyunk azok, akiket elhívott, akiket meg akar tartani, akiket vezetni akar, nekünk, velünk akarja megünnepelni azt, hogy oda tartozunk. Egyébként érdekes, hogy a Jézus többször elmondja, hogy mindenki, hogy milyen nagy öröm van a mennyben, amikor valaki dönt mellette, Isten mellett. És a bűnösök, és hát mindannyian bűnösök vagyunk, ezt most nem akarom hosszan ecsetelni, és a bűnösök között én vagyok az első, mielőtt valaki megsértődik, mindannyian bűnösök vagyunk, és mindannyiunknak szükségünk van a bűnbocsánatra, és hogy Isten örül annak, hogyha a bűnösök megtérnek. Hogyha megtalált valakit, Jézus többször beszél arról, hogy akár a elkóborolt századik juh vagy bárány kapcsán is, hogy micsoda öröm van. Még túl is van egy kicsit színezve, hogy összehívja a barátait, és együtt örülnek, és lakomát rendez, mert elveszett és megtaláltatott, de ugyanígy a tékozló fiú miatt is öröm van. Isten örül annak, a mennyben öröm van, hogyha mi az övéi leszünk, hogyha mi elkötelezzük az életünket mellette, és követjük. Isten örül nekünk, örül, hogy hozzátartozunk, mert azért küldte el az Úr Jézust, hogy mindez megtörténjen, hogy én, ti, mi az övéi lehessünk, és általa élhessünk. Most, és általa érhessünk örökké. Ámen. Isten igéjére válaszoljunk a 347. dicséretnek az 5. versét énekeljük. A 347-es dicséretet keressük ki, és ott is az 5-ös verset. Jézus, segíts engem ebben, hogy éltem folyjék szentebben. Csendesedjünk el, és egy perces imádságban egyenként vigyük az Úr elé kéréseinket és hálaadásunkat, imádkozzunk. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és felállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, ilyen jó meghallani a te szavadat, és még a figyelmeztetésben is ott van a te szereteted, hiszen azért figyelmeztetsz, azért emlékeztetsz bennünket, mert fontosak vagyunk a számodra, mert az életünket, a mindennapjainkat, te számon tartod, Uram. Számon tartod az örömeinket, számon tartod a kritikus, nehéz napokat, számon tartod az elkeseredésünket, a kiáltásunkat, és még a jajszavunkat is. Köszönjük, hogy mindig úgy jöhetünk hozzád, mint aki ismersz bennünket. Tudod a mi dolgainkat, és tudod, hogy szükségünk van rád. Szükségünk van a kegyelmedre, a bátorításodra, a biztatásodra, és szükségünk van arra, hogy a Szentlélek által erőt adj nekünk. Köszönjük, hogy minden napon velünk vagy, és mindig hívsz és bátorítasz bennünket arra, hogy mi is veled legyünk, hogy rád figyeljünk. Urunk Istenünk, kérünk téged, hogy hallgass meg az imádságunkat, amikor eléd hozzuk az életünket, hogy bennünket megtartsál a hitben, megerősítsél az elkötelezettségben, és adjál nekünk nagyobb hitet, adjál nekünk nagyobb örömet a veled való közösségben. Köszönjük, hogy nem csak önmagunkért imádkozhatunk, hanem a körülöttünk levőkért is. Családtagokért, szeretteinkért, mindazokért, akik fontosak a számunkra. Így hozzuk most eléd, Urunk, azt a két családot, akik szeretteikre emlékeznek, akiktől a közelmúltban vettek búcsút. Imádkozunk a gyászolókért, de imádkozunk minden gyászolóért, akinek ott van a szívében a gyász és a veszteségnek az érzése. Kérünk, hogy te légy mindannyiunk vigasztalója. Eléd hozzuk betegeinket, kérünk, hogy te gyógyítsd őket. Hadd név szerint és hadd imádkozzunk most Bozsóki Éváért és Madarász Editért. De kérünk minden betegért a családokban, hozzátartozók között, te légy a gyógyító, te légy a bátorító, te adj erőt, és kérünk segíts, hogy ne szűnjünk meg könyörögni. De látod, hogy nem csak betegség, hanem minden egyéb gond is terhel sokszor bennünket, emberi kapcsolatainknak a fájdalmas problémái, amelyekben békétlenek vagyunk, szeretetlenek vagyunk, adunk sebeket, kapunk sebeket. Urunk, te gyógyíts bennünket ezekben is a te szereteteddel, te vigyél jobb belátásra, te segíts, te adj erőt a szeretetben kezdeményezni. És imádkozunk, Urunk Istenünk, gyülekezetünkért, gyülekezetünk tagjaiért, imádkozunk református egyházunkért és a keresztjén egyházak közösségéért. Légy segítségül, hogy meghalljuk mindannyian a te élő igédet, és hadd legyen hatással ránk, és hadd mutatkozzon meg a te szent lelked által a te kijelentésed hatása a te népedem. Így kérünk és imádkozunk azokért, akikre vezetést bíztál, egyházunk és egyházaink, országunk és népünk vezetőiért. Adj nekik bölcsességet, hogy az egész közösség javára tudjanak dönteni és tudjanak vezetni. Kérünk, hogy áld meg életünket most és minden időben. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézustól tanultuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten tiszteletünk végén a záró éneket fogjuk énekelni, majd pedig az áldás és a himnusz következik. A záró ének a 397-es dicséret, Ó Sion ébredj, töltsd be küldetésed.
Thank you.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.